Kedves barátaim, testvéreim, nagy boldogság, hogy itt lehetek, és előttetek szólhatok, és a bizonyságtételemet meghallgatjátok. És köszönöm Jánosnak azt, hogy ezt lehetővé tette. Hálát adok az Úrnak, hogy idehozott, és hogy tudom, hogy itt van a Szent Lelke, benne hihetek, és elmondhatom azt az üzenetet, amit reményeim szerint rám bízott. Részben már elmondta a János a rövid önéletrajzomat, úgyhogy megpróbálom azokat nem ismételni. Mindesetre 58 éves vagyok, Vácegresen élek a második házasságomban, Helga nevezetű feleségemmel, és három gyerekemmel, Leventével, Hannával és Szonyával. Azt kell, hogy mondjam, hogy az életemnek a túlnyomó többségét, mint könnyelmű bűnös, hitetlenül és mégis istentelenül sikeresen éltem. Erről néhány példa elhangzott. Szombathelyen születtem, Szabolcsban, Tiszalökön nevelkedtem gyerekként, de a gimnáziumot már Szombathelyen fejeztem be. Egy évig voltam katona Szegeden, és utána az akkori Német Demokratikus Köztársaság fővárosában, Berlinben végeztem el a közgazdasági egyetemet. 1981-ben kezdtem el dolgozni itt Budapesten, a kínai gyógyszergyárban. Fiatal, elkötelezett ateistaként álltam neki a nagybetűs életnek, és hittem valóban abba, hogy egy önmegvalósító életet kell élnem. És tele voltam reménnyel, és fel voltam készülve a küzdelemre. Egyáltalán nem éreztem ijegységet vagy félelmet, meg voltam győződve, hogy a céljaimat meg tudom valósítani. Hát mik is azok a célok, amiket ilyenkor az ember maga elé tűz? Azt hiszem, sokan így vagyunk, hogy a anyagi biztonság, a család, és nyilván a karrier, hogy valamit csináljunk az életben. És azt láttam, hogy ha én nekiállok annak a feladatnak, ami rám van bízva, és ezt meg tudom csinálni, akkor nyilván meg is fogják engedni, hogy ezeket a feladatokat elvégezzem. Hittem abban, hogyha jót jól csinálok, és annak eredménye lesz, az nem csak az enyém lesz, hanem meg kell osztanom másokkal, a közösséggel is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mai értelembe is véve jó értékek mentén gondoltam az életet. Azt is gondolnám, hogy alapvetően egy jó ember voltam. Hittem abban, hogy ha egy-egy feladatot elvégzek, újakat bíznak rám, és lépek előre, és egyre sikeresebb, gazdagabb, jobb leszek. És azt kell, hogy mondjam, hogy 1988 és 2001 között egy aránylag hosszú időn keresztül valóban hihetetlen eredményei voltak ennek az istentelen sikerességnek. És azt az életet, amit megismertek az emberek, amiből az előbb a János is felsorolt, azokat én nyitottan, boldogan megosztottam a világgal, a médiával, a politikusokkal, és mindenkivel, aki egyáltalán érdeklődött utána. Ahogy elhangzott, megalapítottuk ezt a gyógyszergyárat, a Farmavitet, megcsináltuk a plusz pezsgő tablettát, amivel megdupláztuk Magyarországon a vitaminfogyasztást, amire szintén azt gondoltam, hogy egy jó dolog. Ebben az időszakban már anyagilag egy jólétben kerültem. A cégünket tőzsdére vittük, ez egy teljesen tiszta cég volt, nem állami privatizáción keresztül, hanem normális pénzből összerakva. A tőzsdére menetelkor én is tulajdonossá tudtam válni, és 96-ban eladtuk ezt a céget, aminek az eredményeképpen én több mint 20 millió dollárnak a birtokába kerültem. A 20 millió dollár ma is egy irdatlan nagy pénz. És emellett a munka mellett valóban elkötelezetten dolgoztam a társadalmi ügyekben is. Hittem abba, hogy ez is fontos. Megalapítottuk a Misszió Egészségközpontot Veresegyházon, amiben nem csak hosszú éveken keresztül szinte napi munkával vettem részt, de több mint 300 millió forintot a saját vagyonomból áldoztam, hogy legyen egy ingyenes, olyan, hogy úgy mondjam, STK ellátás az országban, ami európai színvonalú, amire büszkék lehetünk. És Úgy gondoltam, hogy az eredményeim mentén, ha elismernek, azokat büszkén elfogadhatom. Ezért voltam például miniszterelnöki tanácsadó, ezért jelentem meg sok helyen a médiában, alapítványokban és különböző helyeken. Több éven keresztül egy kistérségi komplex fejlesztési programot vezettem. És ahogy elhangzott, díjat alapítottam, és én is kaptam díjakat. Ez volt a látszat. Ami ebből nem látszott, mert én se akartam feltétlenül láttatni, hogy az építő Somodi Imrének a munkája mögött van egy kudarcos, és egyre inkább kudarcos élete is ennek az embernek. Hogy azért kudarcos az ember élete, mert egyre sok több mindenbe belevág, és nem tudja megvalósítani, nem tud elmélyülni a dolgokba. Hogy egyre akaratosabb, mert úgy hiszi, hogy a sikerek feljogosítják arra, hogy újabb sikereket csináljon. Hogy a politikai világnak a pecsétje mégiscsak ráesik az ember makulátlan mellényére, hiába soha nem csináltam semmilyen munkát pártpolitikai vonalon. Hogy ez az iszonyúan intenzív munka lebetegít. Hogy a családnak a állandó távollétemből adódóan a eredménye, hogy szétesik és válásra kerül sor. Tehát azt kell, hogy mondjam testvéreim, hogy az építő sikeres Somodi Imre élete mögött ott van egy kudarcos, keményen romboló élet is. És mai fejemmel azt látom ebből a folyamatból, hogy egyrészt valójában abban az időben is dobzódtam Isten ajándékaiban. Azok a dolgok, amiket kaptam, azok a lehetőségek tőle jöttek, de én ezt nem láttam, mert én azt gondoltam, hogy ezek az én műveim. Ez az én életművem. Érdekes tapasztalat volt, hogy valójában, amikor az anyagi biztonságom és a társadalmi elismertségem a 90-es évek végén, hogy úgy mondjam, kiteljesedett, onnantól kezdve elkezdett lefelé hanyatlani az életemnek sok része. És emögött az van, hogy mint mindenkinek, nekem is az életemben tele lettek a mindennapjaim is báványokkal. Hogy kellettek olyan dolgok, amik fontosak, kellettek olyan dolgok, amiben lemérhettem magamat, kellettek olyan dolgok, amiket szerethettem. És ezek, testvérem, egy idő után teljesen felemésztették minden energiámat, hogy mindenütt teljesítsek, hogy mindenütt felmutassam, hogy én vagyok a legjobb, de legalábbis a legjobbak közé tartozom. És ez az állandó teljesítmény elvárás pótszerekre készteti az embert. Legyen szó a párkapcsolatában, legyen szó szenvedélyek vonatkozásában, legyen szó bármilyen más területről. És mai fejjel úgy gondolom, hogy Isten ezt nem sokáig engedi meg, hogy az ember kénytelen választani, vagy hogy úgy mondjam, eldől az élete, hogy nem tudja a családját fenntartani. Hogy az üzleti világ sikerhajhászása és a hatalmi vágyak kiégéshez és bukáshoz vezetnek. Hogy hiába akar az ember még több pénzt szerezni, mert azt hiszi, azon mutatja meg, hogy milyen jó, nem sikerül, mert nem tud odafigyelni. És azt látom, hogy ezek a bukások egyre inkább az embert ellehetetlenítették. Lukács evangéliumának a 9. fejezetében a 25. vers pontosan megfogalmazza ezt a dolgot. Azt mondja, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. És amikor az ember eljut ebbe az állapotba, hogy érző csúszik lefelé, hogy a Somodinak egyre több problémája van, hogy már kezd kételkedni abba, hogy ő mindenre tudja a jó választ, akkor egyszer csak meghallja Isten szavát. És nekem ez 2004-ben volt először, amikor mai feleségemmel, Helgával terveztük az esküvőt, és én a nagy ateista, a feleségem, akiről nem is tudtam, soha nem beszéltünk vallásról, egyszer csak felvettem, hogy miért nincs egyházi esküvünk. És az első házasságomban nem volt. Hát de miért legyen? És valahogy bennem volt, hogy jó lenne. És kiderült, hogy a feleségem református, én katolikus vagyok, de egyikünk se gyakorolja a vallást. És elmentünk Várszegi Asztrik főapát úrhoz, aki a barátom volt, és azt gondolom ma is az, és megkérdeztük tőle, hogy hogy kell keresztény módon házasodni. És mondta, hogy hát minimum ehhez egy tanfolyamot el kell végezni, az nem lehet úgy, hogy csak összeadlak benneteket. És elmentünk, végigvittük a tanfolyamot Pannonhalmán, és itt a egyetemi téri katolikus templomban összeadott bennünket. És ez a csodálatos élmény, ami tényleg csodálatos volt, ez nem folytatódott. Egyszerűen vége volt. Fölírta az ember, hogy de jó volt ez is. És eltelt megint 3 év, 2007-ig, amikor a fiunkat iskolába kellett beíratni, és megint jött a hang, hogy keresztény iskolába kellene. És akkor már Vácegresen laktunk, és Veresegyházon akkor indult egy református iskola, beírattuk a gyereket, és vállaltuk a lelkész előtt, de nyilván Isten előtt is, hogy mi a gyerekkel együtt fogjuk tanulni. Azt úgy mondtuk, a hitet. És meg voltunk győződve, azt gondolom, arról, hogy ha ezt rendesen csináljuk, akkor aránylag hamar révbe fogunk jutni. És nem ez történt, mert elindult egy 7 éves folyamat, egy 7 éves küzdelem. Egy nagyon-nagyon keserves időszak, mert meg voltam győződve, testvéreim, arról, hogyha én Istennel élem az életemet, ha rátekintve akarom a dolgaimat eldönteni, ha betartom azokat a szabályokat, amiket be kell tartanom, akkor én is megkapom tőle azt, amit várhatok. De nem ez történt. Az üzleti dolgaim ugyanúgy mentek lefelé kudarcba. A betegségem egyre súlyosabb volt, és nem tudtam a második házasságomban se azt a családfői szerepet betölteni, amit szerettem volna. És az emberbe elkezd feltolulni a harag, hogy mi van, Istenem, én megteszem azt, amit elvárható. És hol vagy te, Uram, miért nem segítesz? Mit kéne tennem mást, hogy végre megoldódjanak a problémáim, hogy végre oda jussunk, ahova szeretnénk jutni. És amit mára megértettem ebből a vallásos életvitelből, mert hogy oda jutottunk, hogy valójában akkor is végig én voltam az Úr, és bármilyen szörnyű is kimondani Istent, én csak használni akartam. És nagyon érdekes és fontos, azt hiszem, hogy az ember a teljesítményével akarja megnyerni őt. És nekem egy hosszú időbe tartott, míg rájöttem, hogy ez nem így van. Isten a Somodi Imrét szereti, teljesen független attól, hogy milyen a teljesítménye. És ennek a frusztráló helyzetnek a lényege valójában az, hogy nem akart Isten engem szolgálni. De nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert jót akart. Hát azt akarta, hogy én másképp éljek. De ezt akkor én még nem értettem. Ma hálás vagyok azért, hogy nem maradtam önelégült vallásos templomba járó. A vallásos életben még mindig én irányítottam az életemet, én akartam Istenhez jutni, mintha ebben én nekem bármekkora befolyásom lenne. És azért tudtam, testvéreim, ezt az állapotot felvállalni, mert valójában a vallásos állapotomban én a bálványaimat kicseréltem Istennek a szolgálatával. Azokat a cselekedeteket ezekre a cselekedetekre. És egy érthető, logikus döntés volt, hogy most, ahogy a hitetlen életemben is valamire fókuszálva éltem, most az egyházra, a templomra, ezekre a dolgokra fókuszálva akartam élni. Vagyis semmi más nem történt, csupán elhatároztam, hogy az ateista élet helyett vallásos életet élek. Egyszerűen azt kellett látnom, hogy hiába való volt az ige, az ima, a gyülekezet és a szolgálat. Mindez csak ahhoz elegendő, testvéreim, hogyha a Lukács evangéliumnak 15. fejezetét, ugye a tékozló fiút végig gondoljuk, hogy a tékozló fiú Somodi Imre az eléggé tisztességesen megcsinált moslékos vájútól be tudott jutni a házba, és átvette az idősebbik fiúnak az életmódját. De nem jutott be a lakomára. És meg kellett értenem, hogyha nincsen hitem, és nincsen bűnvallásom, ahogy az előzőekben is elhangzott, akkor nem tudok oda bejutni. És 7 év keresés, kínlódás után végre átéli az ember a megtérésnek a csodáját. ekkor váltam, hogy úgy mondjam, kétségbe esett bűnösből, meggyőzött, felszabadult, boldog bűnössé. És mi volt ennek a megtérésnek a csodája? Hogyha belegondoltok, én sokat foglalkoztam Zákeusnak a példáját, és gondolom mindenki őt ismert, és én mindig úgy olvastam, és úgy értelmeztem, hogy milyen egy, hogy úgy mondjam, frankó gyerek volt ez a Zákeus, hogy rájött, hogy változtatnia kell az életén, és képes volt ilyen áldozatokra, mint hogy fölment a fára, nevetségessé tette magát, elfogadta Krisztusnak az üzenetét, hogy ott akar vacsorálni, és megváltoztatta az életét. És gondolom, sokan így vagyunk ezzel, hogy látjuk benne, hogy jót cselekszik, és jól cselekszik, hogy ez mennyire helyes. Pedig nem ez a lényeg, testvéreim. Egyáltalán nem ez a lényeg. Zákeus valójában azért változik meg, mert Krisztus belép az életébe. Ezért ez a döbbenetes változás, és nem Zákeus csinál valamit ilyen értelemben, hanem Krisztus megjelenésének van hatása az ő életére. És hogyha saját példámat veszem, és ezért mondtam el a Zákeusét is, hogy én 2014-ben tavaly következőképpen éltem ezt meg. Februárban felhívott egy barátom, hogy a jövő hétre van egy szabad hét Biatorbágyon, menjek el. Azt hittem, hogy viccel. Mondom, én, akinek előre egy hónapra be van táblázva az idő, most komolyan gondolt, hogy most egyszerűen a jövő hétre elmegyek. És mintha nem én lettem volna, csak annyit mondtam a telefonból, hogy persze, megyek. És utána leraktam, és mondtam a feleségemnek, hogy ezt most én miért tettem? És mit csinálok a jövő héten? És vagy megsértem ezt a gyereket. És elmentem Viatorbágyra. Elmentem egy olyan helyre, amit valamennyire kívülről ismertem, és tudtam, hogy én soha nem fogok oda elmenni. Mert annyira puritán, annyira egyszerű, annyira idegen, annyira félelmetes nekem, hogy én nem vagyok oda való. És egyszer csak ott voltam, és nem tudtam, hogy mi lesz velem. És az ember szinte magán kívül végigmegy ezen a folyamaton, hogy csupaszodsz le, hogy mesztelenedsz le. És nem csak magad előtt, hogy látod, hogy valójában milyen szörnyű ember vagy, testvéreim, hanem a legdrámaibb dolog, hogy vadidegen emberek előtt láttatod magadat. És eljutsz oda, hogy összetörik az összes büszkeséged. Hogy eljutsz oda, hogy egyszerűen már semmi másra nem tudsz gondolni, mint hogy valaki segítsen, hogy átadd a vezetést, és akkor megszólít Isten. És egyszerűen látod, hogy átérzed, hogy itt a megoldás. És számomra a megtérés lényege ezért valójában megadás, hogy ő változtat, nem én változtatom magamat. Ezt kellett megértenem. Hogy az Isten központú életet kezdem el élni. Hogy Istenben már bízom, tudom, hogy övé az irányítás, hisz én vagyok a szolga, és ő az Úr. Idáig már eljutok. Ebből adódóan tudom azt is, hogy az ő hatalma és az ő rendje az, amit ezután magaménak vallok. Őt követem. És ezzel elindul az ember a megszentelődés útján, ami egy rögös, gyakorlati feladatokkal teli út. És azt hiszem, hogy itt van a legnagyobb kihívás mindannyiunk előtt. Erről most nem tudok részletesen beszélni, de amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ennek része az, hogy a család, a házaspár hogy tud hívő életet élni. Hogy eljussunk oda sok kínlódás, beszélgetés és imádkozás árán, hogy rájöjjünk, hogy nem a feleségemnek, Helgának van kapcsolata, adott esetben kiváló kapcsolata Istennel, meg nekem, hanem nekünk van, mert mi egyek vagyunk, kapcsolatunk Istennel. Hogy megértsem azt, hogy a gyerekeim csak rám vannak bízva azért, hogy Istennek tetsző módon neveljem őket, és azokat a talentumokat, azokat az értékeket ezen a földön ki tudják bontakoztatni, amiért ide teremtette őket az Úr. Hogy rájöjjön az ember arra, hogy a munkahelyén, az én esetemben a Centrál Kávéházban, hogy és miket kell változtatnod arra, hogy büszke lehessél arra, hogy kiérződik ebből, hogy krisztusi emberek dolgoznak itt. Ezért csináltuk meg a Centrál ima reggeli sorozatot tavaly májusban, amit a Kávéház honlapján megnézhettek. Azt gondoltuk, hogy szükségünk van azzal foglalkozni, hogy keresztény emberek hogy élnek a társadalomban. És azt gondoljuk, hogy fontos azokra a kérdésekre választ adni, hogy keresztényként milyen elvárásaid legyenek egy keresztény iskolával kapcsolatban. Mi legyen a megfogalmazásod, hogy milyen a keresztény egészségügy, hogy szeretnéd a közigazgatás, ha működne. Hisz mi a társadalomba kell, hogy tükrözzük a valóságunkat. Ez a feladatunk. És úgy gondoltam, hogy ezen a úton, ha lépünk előre, akkor talán olyan mintát tudunk adni, ami mindannyiunk számára előremutató lesz. És ebben az egész folyamatban, testvéreim, az a legfontosabb talán, hogy rájön az ember, hogy nem az a lényeg, hogy ő mit akart, hanem innentől kezdve már csak azt keresi, hogy mit szánt az Úr neki. És idén márciusban egy újabb katartikus élménnyel áldott meg az Isten, amikor egy fiúság konferenciára eljutottam, és ahol megértettem, hogy ugyan helyesen látom az Úr és szolga viszonyát, a hatalom és rend jelentőségét, amit Isten ránk bízott, és amit a Szentírásból ki tudunk olvasni. De testvéreim, ez nem elég. A nagy kérdés az, hogy tudjuk-e az atya-fiú kapcsolatot, és az idősebbik testvére Krisztussal a kapcsolatot kialakítani magunkban. Számomra a legdöbbenetesebb élmény az volt, amit elhangzott előttem is, hogy fel vagyok-e képes fogni azt a fantasztikus dolgot, hogy befogadtak abba a családba, ahol az Atya, a világ mindenség teremtője, és a testvér Krisztus az áldozatot hozta kegyelmünkért. Az Atyához fűződő szeretet kapcsolat az, ami az örömet adja. És én úgy gondolom, hogy ha rend mellett az örömet nem tudjuk megtalálni, és nem tudjuk képviselni, kisugározni, akkor ez nem működik. Tehát megértettem, és azóta megélem, hogy a Szent Család, a Szent Háromság befogadott, fiúvá váltam, és ez a befogadás adja meg az értékemet. Tehát amikor azt keresem, hogy ki voltam én, ki akartam lenni, és önmegvalósítónak gondoltam az utamat, akkor most tudom, hogy jó helyen vagyok, és azon az úton akarok tovább menni. Ahogy János 17.22-23-ban írva van, én azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. És azt hiszem, hogyha az egész életemben semmi mással nem fogok foglalkozni, mint megpróbálom megemészteni azt, hogy Isten úgy szeret engem, mint ahogy az egyszülött fiát, akit feláldozott, szerette, akkor azt hiszem, a helyemen vagyok. És hogyha ezt ki tudom sugározni, testvéreim, a környezetembe, és ezt el tudom az embereknek mondani, akkor nem vágyhatom többre. Meg vagyok győződve. Ez a világ legcsodálatosabb dolga. Megértettem, hogy ez a Szent Háromság az, amiben élnem kell. És végül, testvéreim, szeretném kihangsúlyozni, hogy az én esetemben se az a lényeg, hogy az utamat követni kell, vagy követni lehet, hanem azt kívánom mindannyiótoknak, hogy nektek is az Atyával élő kapcsolatotok legyen rendben és szeretetben. Ez a kettő együtt adja meggyőződésem szerint a keresztény nagybetűs életet. Isten, mint tudjuk, hitetlent, vallástost és hívő embert is szeret. A kérdés az, testvéreim, hogy én milyen módon sáfárkodom azokkal az értékekkel, amiket rám bíz. Én látom az életem szakaszaiban, hogy milyen döbbenetes nagy a különbség. Hisz Isten mindig ott volt, de most már kezdem felismerni őt. Köszönöm, hogy meghallgattatok.